bemelegettünk. Igen. Dávid táncol, én meg fűrészelek, mindig leizzadunk. Ja. Na hát, Isten hozott mindenkit, nagyon jó benneteket látni, sok helyről. Mindjárt végig is menjünk, hogy ki honnan jött. Van egy mezőberényi Békés Csabai csapat, igaz? Dobjátok fel a kezeteket. Jó, hogy itt vagytok. Így megyek körbe. Van a Pulc utcai gyülekezetből innen, erről a helyről. Ez az. Aztán, Ica, te? Igen. Igen. Aztán a kitárt. Kapu? Kapu. Így van. Aztán a következő csapat, a keresztúri. A bezárt kapu. Ők megtartják maguknak. A keresztúri gyülekezetből, igen, és aztán a híd közösségből itt vagyunk. Hú. Meg néhányan, akik még kint tüsténkednek. Remélem, hogy jönnek be, valaki hívja be őket. Elég a munkából. Tényleg, behívod őket, Gábor, légy szíves. Na, hát hosszú lesz a napunk, de annál izgalmasabb. Megpróbálunk este 6-kor már hazaengedni titeket. Akkor nyitjuk ki az ajtót. Már csak így megy itt. És csak egy pár dolgot a mai napról. Most lesz egy üzenet. Minden üzenet vagy beszélgetés között vannak negyed órás szünetek. Ígyatok kávét, ígyatok teát, egyetek chipset, ígyatok mindent, ami van jó. Bátran szolgáljátok ki magatokat. Ha valamire szükségetek van, akkor kérdezzetek, akikkel találkoztatok ott az ajtóba, Csilla, Zoli, Edina is tud segíteni, Márti is tud segíteni, ők a hazai pálya előnyét élvezik. Ja, úgyhogy bátran fogyasszatok, ismerkedjetek egymással, és lesznek különböző beszélgetések a nap folyamán, három témában. Az egyik téma, ami most délelőtt lesz, az a pásztor vagy a vezető kapcsolatai. Miért fontos, hogy legyenek kapcsolatai, barátságai, hogyan vagy mit jelent ez. Aztán lesz egy ebédünk, és ott hát a megrendeltek alapján, hogy megérkezik, remélhetőleg megérkezik dél és egy között, megebédelünk, itt majd behozunk asztalokat, és akkor meg tudunk itt bent ebédelni. És utána folytatjuk a prédikálással, hogyan prédikáljunk hívő és nem hívő embereknek ugyanabban az üzenetben, tehát hogyan tudunk elérni kétféle hallgatóságot, ugye, mert ez a vágyunk, hogy mind a kétféle ember legyen a gyülekezetünkben, tehát nem csak hívő emberek legyenek, hanem folyamatosan jöjjenek olyanok, akik barátkozók, ismerkedők, vagy szkeptikusok, tehát bárki. És aztán a harmadik ilyen beszélgetős, ilyen műhely, foglalkozás, vagy minek nevezzem, az pedig zeneszolgálattal kapcsolatos, Dávid fogja vezetni. Valószínűleg itt, nem valószínűleg, biztos itt ketté fogunk válni, tehát akik zeneszolgálatban vannak, zenészek, hangosítók, kivetítők, ők a Dáviddal lesznek, és a zeneszolgálatról fognak beszélgetni. A másik csapat pedig pásztor Péter Fej János vezetésével valamelyik helységben, attól függ, hogy kik vannak többen, leboxoljuk, ugye, hogy kié lesz a nagyterem, és megyünk valamilyen témába, azt most imádkozzuk, hogy mi legyen ez a téma, valami spontán, de biztos, hogy lesz téma, egy jó téma rá. Ja, és akkor utána egy üzenettel fejezzük be a napot, és úgy terveztem, hogy minden egyes beszélgetés és üzenet előtt van dicsőítés, és méghozzá, hogy sokszínű legyen, és megismerjük, hogy ki milyen cipőben jár, és kinek milyen, a gyülekezetében milyen dicsőítés van. Minden alkalommal valamelyik másik gyülekezetnek a dicsőítő csapata fog dicsőítést vezetni. Jó? Tehát most voltak Dávidék, a következőnél a mezőberényi Békés Csabai csapat, aztán dalt fog vezetni majd a Zsuzsi, most az ebédet rendeli, de ő is fog dalatkozni, és aztán lesz majd még egy gyülekezetből. Szia, Józsi! Az Édenkert gyülekezetből is lesznek majd délután, de ők csak délután tudnak majd jönni, és akkor a Dezsőjék fognak dicsőítést vezetni majd az esti, vagy a délutáni alkalommal. Ja, úgyhogy így néz ki a napunk. Hát érezzétek jól magatokat, vegyétek el azt, amit Isten adni akar nektek, és van mit adni a bőven, úgyhogy csapjunk is bele. Mi lenne, ha kinyitnánk a Bibliánkat, mondjuk Máté 16-18-nál. Na, mielőtt olvassuk, csak még annyit, hogy vezetőként, pásztorként, szolgálóként az fontos, hogy lássuk, hogy bennünk semmi nagyszerű nincs. Az egyedüli nagyszerű személy az Jézus Krisztus az életünkben. És ez a Jézus Krisztus, ez hatalmas dolgokat akar tenni bennünk. És hatalmas dolgokat akar tenni rajtunk keresztül. És meg vagyok győződve, hogy ez a nap, és ezért hoztuk össze ezt a napot, ezt fogja elősegíteni. Hogy Isten még nagyobb munkát tudjon bennünk, és rajtunk keresztül végezni. A városunkban, ahol élünk, ahol vannak a gyülekezeteink. Úgyhogy nagy a várakozásom, hogy mi fog ebből majd kisülni. Érzem azt a szabadságot, hogy mondjak olyan dolgokat, amik esetleg kiakasztanak, de lehet, hogy a pásztorod örülni fog, hogy nem neki kell mondani. úgyhogy azt mondja magába, jó van, végre kimondtam. úgyhogy pont ezért imádkozzunk, jó? Urunk, köszönjük azt, hogy itt lehetünk, hogy lehetővé tetted, hogy ez megtörténjen. Persze még csak az elején vagyunk, de várakozásunk van te tőled. Látni akarjuk, Urunk, a te csodás munkádat az életünkben, a gyülekezetünkben, de most ebben a pillanatban, a mai napon. És imádkozom azért, hogy kapjunk ma bátorítást tőled, kapjunk bátorítást a szolgálatunkra, a veled való szolgálatunkra, és legfőképpen azért imádkozom, hogy hallhassuk ma a hangodat. Amen. Máté 16-18. Van egy kis szomorúság bennem a mai kereszténységgel kapcsolatosan, főleg a nyugati kereszténység. Valahogy elveszítettük a kommunikációs készségünket azzal a világgal, akik felé el vagyunk hívva. Könnyen be tudunk zárkózni, könnyen kialakítjuk a mi kis kultúránkat, könnyen kialakítjuk a mi kis nyelvezetünket, és aztán, ha egészen véletlenül rajtunk kívülálló személyek csöppennek a köreinkben, akkor sokszor értetlenül állnak, hogy ezt miért csinálják így, vagy most miről is beszélnek, vagy mit mondanak, ez milyen szó volt, még az ők nagymamám beszélt ilyen nyelven, vagy használt ilyen szavakat. Tehát, hogy úgy érzem, és úgy látom, hogy elveszítettük a kommunikációt az elveszett világgal. De lehet, hogy ez azért van, mert nehezen kommunikál a mai kereszténység Jézussal. És Máté 16-18-ban azt mondta Jézus, hogy én pedig azt mondom, te Péter vagy, és azt mondja, erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, vagy a gyülekezetemet, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Tehát Tehát Jézus, amikor a gyülekezetről beszél, akkor ezt mondja, hogy én építem az egyházamat. Tehát azt mondja, hogy én építem. Tehát Jézus építi. Kinek az egyházát? Az ő egyházát. Nagyon fontos ez a két dolog, mert sajnos az a helyzet, hogy úgy gondolkodunk sokszor, beleesünk abba a csapdába pásztorként és vezetőként, hogy azt gondoljuk, hogy ez a mi gyülekezetünk. És Jézus építi a mi gyülekezetünket. És Jézustól kérünk segítséget, hogy építse a mi gyülekezetünket. És van nekünk egy elképzelésünk, hogy milyennek kéne lenni a mi gyülekezetünknek. És Jézus szeretnénk belevonni ebbe a munkába, hogy Jézus segítsen építeni a mi gyülekezetünket. És csak hogy durva legyen a kép, gyakran ebből a gyönyörű mennyasszonyból, tehát levetköztetjük, levesszük a gyönyörű mennyasszonyi ruhát, és egy ribi ruhát rakunk rá. Mert mi elképzeljük, hogy milyen az a gyülekezet, ami bennünket megelégít, ami a gyülekezetet megelégít, és eszünkbe se jut, hogy ez az ő gyülekezete. És hogy ő mit akar velünk, és hozzuk vagy másoljuk az elődeinktől, vagy másoljuk másoktól, és megpróbáljuk azt a ruhát rákényszeríteni a gyülekezetünkre. És elfelejtjük, hogy Jézus építi a saját gyülekezetét. És ez a gyülekezet, amit vezetek, vagy ahol szolgálok, az az ő gyülekezete. És van mondani valója számunkra, hogy milyen az a gyülekezet. Úgyhogy Jézusnak a gyülekezete az nem tartozik semmilyen előjárósághoz. Jézus gyülekezete nem tartozik egy felekezethez sem. Jézus gyülekezete senkinek nem tartozik, csak Jézushoz. És ő az, aki vezet mindannyiunkat abban, hogy hogyan vezessük, és mi felé vezessük a gyülekezetünket. Úgyhogy ahhoz, hogy visszatérjünk ehhez a fajta gondolkodáshoz, persze lehet, hogy csak én küszködöm ezzel, ahhoz kell megküzdjünk dolgokkal. Én három kérdést írtam föl, ami segíthet abban, hogy ezzel a szindrómával megküzdjünk, és valahogy megtaláljuk azt, hogy milyen is az, amikor Jézus építi az ő gyülekezetét, és ő minket ebbe belevon, és részt vehetünk benne. Erről fogunk ma délután beszélni, három kérdés. Délután meg a délutáni üzenetben pedig pásztorokhoz és vezetőkhöz fog szólni, főleg mindenki számára egyébként, de ott négy kérdést fogunk feltenni Jézus követésével kapcsolatban. De maradjunk most. Most arra az első kérdésünk az ez, hajlandóak vagyunk-e a változásra? Tehát ahhoz, hogy visszatérjünk oda, hogy Jézus építi az ő gyülekezetét, egy fontos kérdés bennünk, lelkipásztorban, a gyülekezet vezetőjében, és a szolgálatvezetőkben, egy nagyon fontos kérdés, hogy hajlandó vagyok-e a változásra? Hajlandó vagyok-e a változásra? Ha nem a válasz, akkor csak mondjuk ki a frankot, hogy nem. De ne próbáljunk játszani. És egy történetet fogunk megnézni az Ószövetségből, 2 királyok 7-ből. Egy nagyon jó kép, a 4 leprás fickó, amilyen szituba keveredett, az nem semmi, és sokat fogunk belőle tanulni. De 2 királyok 6-ban az van, hogy ott van Samária, és az asszírok támadják őket, és körbezárták ezeknek a városát, és annyira gáz volt már a helyzet, annyira elszigetelték őket a kívülállóktól, hogy már azt mondom, hogy a gyerekeiket ették. Tehát már éhen haltak, ették a halottaikat, tehát nagyon durva volt már a helyzet. Tehát egyenes út a halálba, nincs kiút. Körbevettek minket, K.O. És az a röhely, hogy nem olvassuk azt, hogy valaki felemelte volna a hangját, hogy gyerekek, hát itt ez gáz ez a helyzet. Itt valami nincs rendben, tehát valamit tenni kéne. Nem. Nem, csak azt olvassuk, hogy ez a helyzet. És sajnos a helyzet rossz ebben a nyugati kereszténységben. Ugyanez van. Olyan, mintha így megöltünk volna a mi kis kényelmünkbe. Kiszolgál bennünket a társadalom, igyekszünk a kényelem felé, igyekszünk a jólét felé, igyekszünk, hogy egészségesek legyünk, igyekszünk, hogy ilyenek legyünk, olyanok legyünk, de minden a kisimultság felé halad. És nem véletlen, hogy Európában például zsugorodik a kereszténység. De én olvastam statisztikákat Észak-Amerikáról is, USA-ról, ott is zsugorodik. Tehát úgy mindenki jól el van. Mindenki jól el van. És itt merül fel bennem a kérdés, hogy várjál, hát Isten már nem hatalmas? Tehát úgy ő is zsugorodott az évek során, vagy öregedett, vagy elkoptak a fogaskerekek? Vagy már nem tudja megmenteni az embereket, azért zsugorodik a kereszténység? De nem. Isten még mindig hatalmas, Isten még mindig megment embereket. Ő kijött a sírból, feltámadt, és ha ezek igazak, akkor nekünk keresztényeknek igazából nincs kifogásunk, hogy miért ne tegyünk bele többet. Hogy miért ne menjünk előre egy nagyobb rösssel, padlógázzal. Ja, úgyhogy a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e változtatni? Mert ez lehet egy áttörés. A saját gyülekezetünkben, de globál a kereszténységben. És itt van 2 Királyok 7, 3. vers, azt mondja, ugyanekkor Samária város kapuja előtt 4 leprás férfi üldögélt. Ez a 4 leprás fickó egy mozgalmat fog elindítani, csak még nem tudjuk a történetből, de az az érdekes benne, hogy valahogy Isten így munkálkodik. Ugye a leprás az olyan széthullós. Tehát fogja a répát, és úgy belemártogatja a mártásba, a bulin, és véletlenül a répával együtt bennmarad az ujja a mártásba, tehát szétesik. De hogy ez nagyon bátorító, mert Isten ilyen embereket használ. Tehát az ilyen embereket fogja és használja. Akik szétesőben vannak, széthullóban vannak, nem minden százas, nem minden klappol, és fogja őket, és fantasztikusan tudja őket használni. És tehát itt van, és azt mondja, ezt mondták egymásnak. Minek várjunk itt, amíg éjjel halunk? Ha bemegyünk a városba, ott már olyan nagy az éhínség, hogy biztosan éhen halunk. Ha meg itt ülünk tovább, akkor is meghalunk. Nincs jó választás, vagy jobb. Úgyhogy mit mondanak? Azt mondja, menjünk inkább az arámok táborába. Oké? De ez kockázatos ám, mert ők az ellenség. És ha egy nagyot suhint a karddal, akkor talán még a karddal együtt elszáll a karja is. Tehát nem egyszerű. Mert azt mondja, menjünk inkább az arámok táborra, mert legalább van élelem. Ha életben hagynak minket, akkor jó. Ha megölnek, akkor sincs vesztenivalónk. Tehát itt van ez a 4 leprás ember, akik szét vannak csúszva, és azt mondják, hát rossz itt, ahol vagyunk, rossz a városban, oda mehetünk. Akkor miért nem kockáztatunk? Hát ha mindenhol rossz, akkor kockáztassunk. Hát nem mindegy. Tehát akkor gyerünk. Akkor kockáztassunk. Hát úgyis meghalunk. Tehát akkor meg halljunk meg abban, hogy próbálkoztunk. Halljunk meg abban, hogy próbálkoztunk, és nem abban, hogy csak itt ültünk, és aztán majd még végig azon idegesítjük egymást, hogy mi lett volna, megpróbáltuk volna, hát valami összejött volna. Úgyhogy, ragadjuk meg a változtatás lehetőségét. Nincs mese. nincs, nem kell, hogy várjunk bármire is. Tehát ragadjuk meg a változtatást. Ragadjuk meg. Hiszem azt, hogy sokunk egy-két változtatásnyira van attól, hogy egy áttörést éljen meg akár a gyülekezetében, vagy akár a személyes életében Jézussal. Biztos vagyok benne. És Isten olyan módon fordul, hogyha hagyjuk változtatni, amit még soha nem láttunk. De tudom azt saját magamról is, hogy baromi nehéz változtatni. Olyan jól megszokott dolgokba benne lenni. Ahogy mindig is csináltuk. Hozzászoktunk. És miért kell új dolgokon gondolkodni, vagy keresgélni, vagy... Tehát ez jó, a rutin. Biztonságot ad. Egy álbiztonságot ad. És figyelj, hát gyönyörű példa a kereszténységben, különböző, most nem mondok konkrét felekezeteket, de felekezetek, ahol ragaszkodnak olyan dolgokhoz, amik már halottak évek óta. És csak csinálják, mert nem hajlandóak változtatni. És az sem félemlíti meg őket, hogy zsugorodnak. És mennek el a fiatalok, mennek el az emberek, a régi, bebetonozott tagok maradnak, de mindenki más megy el. És még ez sem győzi meg őket, hogy valamit változtatni kéne. És ez probléma. Azért probléma, mert ha a bankszámládon a lekötött pénz elkezdene zsugorodni, egy hét múlva ott lennél az üzletkötőnél, hogy figyelj, tedd át valami mára. Ha pénzünkről van szó, akkor hajlandóak vagyunk változtatni, ha gyülekezetünkről, akkor meg nem. Hogy van ez? Hogy van ez? Érdekes. Érdekes. Ja, tehát ezt kell tegyük, változtatni. Hajlandóság a változtatásra. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Én annyira akarom hallani Isten hangját. Mondhatja valaki. Mondhatjuk mindannyian. Jó. Ez gyönyörű mondat. Jól hangzik. Csak készülj fel arra, hogyha hallod Isten hangját, ő változtatásra fog hívni. Mert ha ő bele akar állítani egy 40 évig tartó rutinba, akkor azt jelenti, hogy nincs is rá szükség. Úgyhogy mindig vezetni fog, és mindig új utakra fog vezetni, mindig újféle kihívások fognak jönni, ahol rá leszünk kényszerítve, hogy ráhallgassunk, ráfigyeljünk, tőle kérdezzünk. Szükségünk van a változtatásra, és meg kell ragadjuk. Mert ha úgy csináljuk, hogy mindig is csináltuk, akkor miért kéne egyetlen ki hozzánk? Köszi, nem kell jó tanács, jól vagyunk. Fut a szekér, mennek a dolgok. Ja. Tehát hajlandónak kell legyünk a változtatásra. Hányan vagytok, akik alapítottatok gyülekezetet? Voltatok benne valami gyülekezet alapítás? Vagy elkezdtetek egy gyülekezetet? Na, hát vagyunk egy páran, igen. Tehát nekünk könnyű a változtatás. Mert mi nagy lelkesedéssel megyünk, úgyse úgy fogjuk csinálni, hogy ők csinálták, ugye? Tehát, most végre kipróbáltunk új dolgokat, mert nem vagyunk kötve a régihez. Oké? De eltelik 3 év, 5 év, 10 év, és mi is ugyanúgy be fogunk állni a mi kis sémáinkba. És eljön az idő nagyon hamar, ahol nekünk is meg kell ragadni a változtatást. Nincs mese. Tehát tudom, mit tudom én, a 90-es években, amikor én megtértem, csupa olyan keresztényt láttam, akik mint a 60-as, 70-es években lennének. Azokkal a stílusú zenékkel is. Tehát akkor, abban az időben, tehát ruházatban, abban az időben tehát kellett volna változtatni, egy kicsit frissíteni a palettán. Ma a 80-as évekből kell kiszabadulnunk. Tényleg, tehát akár nyilván a ruházatokban is, a zenei stílusban is, tehát könnyen le vagyunk maradva egy 20-30 évvel. És azt gondoljuk, hogy ez a szellemi, mert 20-30 évvel ezelőtti. Egészségedre. Maradjon pogácsa a többieknek is, jó? Jó van, viccelek csak. Na, tehát... És azt is tudom, hogy mindannyian olyan könnyen meg tudjuk mondani, hogy a másik gyülekezetnek mit kéne változtatni. Nem? Tehát ezt könnyen meglátjuk, hogy ők miben nem stimmelnek. Órákat tudunk arról beszélni, hogy ők... A miénk az meg... Az még úgy könnyen megfeledkezünk róla. Miénk az úgy rendben van, meg jól van. Meg... De kérdés az, hogy én hajlandó vagyok-e változtatásra? Mint vezető, vagy mint lelkipásztor. Hajlandó vagyok-e? És biztos vagyok benne, hogy egy 5 év múlva, egy 10 év múlva változtatnunk kell. Tehát változtatnunk kell. Azokon, amik egykor jól működőek voltak, frissek voltak, Isten szellemétől voltak, ő vezetett bennünket, de egy 5 év múlva, vagy 2 év múlva, vagy mit tudom, én nem tudok időt mondani, de változtatni kell. Mert a környezetünk is változik. A körülöttünk lévő emberek változnak, a kultúra változik. Nem beszélve arról, hogy különböző városokban lakunk. Nem minden úgy működhet, mint a ti városotokban. Különböző emberek vannak a gyülekezetben. Az 50 év felettiekkel nem lehet ifi szolgálatot csinálni, akármennyire jó volt az előző gyülekezetben az ifi szolgálat. Ja, tehát meg kell ragadjuk a változtatást. Az egyetlen oka talán annak, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak változtatni emberek, az az, hogy sokkal jobban kötődnek a szokásaikhoz, az ötleteikhez, mint Jézus Krisztushoz. És ezért fontos ez a Máté 16-18, hogy Jézus építi az ő gyülekezetét. Ő építi a saját gyülekezetét. És az a gyülekezet, amit vezetek, az az ő gyülekezet. Egy jó kérdés lehet akár változtatásra való hajlandóságban, hogy hányan vagytok apák? Apucik, tegyétek fel a kezeteket. Sokan. Ja. Adnátok az életeteket a gyerekeitekért? Ugye?
Nem. Én nem biztos.
Jó van. Én adnám. Én adnám. És a kérdés az ez, hogy hajlandó vagyok akkor a gyerekeimért a zenei stíluson változtatni például? Tehát ha az életemet hajlandó lennék odaadni, akkor a zenei stílusért, vagy nem a zenei stílust, a gyerekeimért, hogy ők megismerjék Jézust? Vagy dolgok változtatása? Azért, hogy emberek életét megmentsük, vagy akár a saját gyerekeink életét? Hajlandó vagyok-e a változtatásra? Hajlandó vagyok-e a változtatásra? Ez egy komoly kérdés. Komoly kérdés. Tehát hajlandónak kell legyünk a változtatásra is. Ja. Ha nem tesszük ezt meg, akkor mi leszünk a következő tradicionális gyülekezet a városban? Ja. Hagyományőrzők társasága. Most honnan veszem ezt a változás dolgot? Most jó néhány verset meg fogunk nézni. Apostolok cselekedeteiből egyébként. Apostolok cselekedetei. Tehát honnan jön ez a változtatás, vagy változás? Azt látom, tehát hogy olvasom az első felét, tehát tele van változással. Folyamatosan változtattak. Itt van például ez a Apcsel 1, 14-15. Köszi, Peti. Azt mondja, mindannyian együtt voltak állandóan, és egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Asszonyok is voltak velük, többek között Jézus anyja Mária, meg Jézus testvérei is. Ezekben a napokban történt, hogy amikor körülbelül 120-an gyűltek össze, Péter felállt a testvérek között, és azt mondta, pont. Tehát milyen kényelmes kis létszám, nem? 120. Tehát még, jó, még nem tartunk ott, de akár pár év múlva tarthatunk ott, akár melyikünk gyülekezete. Elveszett ember bőven van körülöttünk. De ez a 120 az egy olyan kényelmes, tehát olyan bepásztorolható, beszolgálható méret még. Tehát úgy belehetsz. Tehát ott van Mária, Jézus anyja, vezeti a női szolgálatot, legjobb ember. Ott van Tamás, kételkedő kóját. Péter arról beszél, hogy hogyan lehet csúnyán beszélni, de Jézussal járni. Ezt nálunk én szoktam ezt az órát tartani. Na, tehát, hogy kényelmes. Kényelmes. Menedzselhető méret. És féljetek, ha a gyülekezet túlságosan menedzselhető, az már gáz. Az meg gáz. Mert Isten munkáját nem lehet menedzselni. Tehát az nem lehet. Ott izzadsz. Nem azért, mert pörög a lábad meg a kezed, mint a géppuska, hanem le vagy izzadva, hogy most akkor mit? Hogyan, Uram? Merre? Ki az, aki segít? Most mi van? Tehát, mert Isten munkáját nem lehet megrendezni. Nem lehet megrendezni. Nem lehet bizonyos struktúrába belerendezni, hogy az úgy tökéletesen működjön. Mert Isten munkáját nem lehet létrehozni. Tehát Isten munkája egyszerűen csak megtörténik. Mindig is ámulattal néztem, amikor ilyen ébredési összejöveteleket szerveztek. És tehát el tudom képzelni, hogy imádkoznak, hogy Uram, szeptember 7-én mozdulhatsz. És mi ébredünk. Addig készülünk. Tehát érdekes. Érdekes. De tehát, amikor Isten mozdul, azt látom, hogy az mocskos. Mindjárt mondom, hogy miért mocskos. Jönnek emberek a gyülekezetbe, akik nem olyanok, mint amire számítottam. Jönnek olyan emberek, akik nem is ide valóak közénk. Jönnek emberek, akik akár be vannak állva. Vagy piától, vagy drogtól. Vagy éppen nem úgy beszélnek. De Isten csak hoz embereket közénk, akiknél a legnagyobb kincs van. Ő. És bíz ránk embereket. Problémákkal, nehézségekkel, és hajlandónak kell legyünk bemocskolni a kezünket. És menni velük, és segíteni őket. Tehát Isten munkáját nem lehet keretek közé szorítani, mert Isten nem egy dobozba zárt Isten. Ő kibillent bennünket. Tehát, és kibillent azokat az embereket a bűnükből, a nehézségeikből, a változásra viszi az ő életüket. A legnagyobb dicséret az lehet számunkra, hogy na, ez a híd közösség, vagy ez a Biblia szól közösség, ez, vagy a kitárt kapu közösség, na hát ez egy olyan hely, ahol a bűnösök járnak. Ez az. Ja. Úgyhogy nem tudjuk szabályozni, hogy ki jön és kik jönnek. Egyébként meg nekiállunk meghatározni, hogy ki jöhet, meg ki nem. Akkor meg véletlenül még Istent is kizárjuk a gyülekezetből, és kintről kopog befelé. Na mindegy, kettő, a második fejezet 41. verse. Tehát ez az 1-14-15, láthatjuk, ez egy nagyon menedzselhető, de Isten hozott egy kis változást az életükbe, mert túlságosan menedzselhető volt, elfértek abba a felső szobába is, meg minden. 2.41, azt mondja, akik elfogadták Péter beszédét, még azon a napon bemerítkeztek. Így körülbelül 3000-en csatlakoztak hozzájuk. Szerintetek történt változás? Hát... 120-ra 3000-re. Tehát Mária haja is éghetett a női szolgálatban. Tamásnak is sok kételkedővel kellett beszélgetnie. Tehát, és akkor lehet, hogy voltak ilyen, hogy te figyelj, ez nem lesz ez így jó. De így most már senki nem tudja megismerni már mindenkit, érted? Hát most hogy fogja itt mindenki mindenkit ismerni? Hát ez nem jó, az így a gyülekezet, hogy nem ismerjük egymást. Öri-barik vagyunk mindenkivel. De Isten ad 3000 embert még a gyülekezetben. 4. fejezet, 4. vers. Azok közül, akik hallgatták az apostolokat, sokan hittek, úgyhogy a Jézusban hívő férfiak száma körülbelül 5000-re nőtt. Pár nap, vagy 7. 3000-ről 5000-re. Változás történt, szükség volt a változtatásra. Nem lehetett úgy csinálni, ahogy régen. Rá voltak kényszerülve. Aztán 4. fejezet 32. verstől a 37-ig, itt a pénzről is szó van. Szeretem, amikor a pénzről van szó. Mindig szokták kérdezni, hogy hogyan veszed rá a gyülekezetet, hogy adakozzanak, vagy az embereket, hogy az adakozás hogy veszed rá. Mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj úgy, hogy prédikálsz róla. Te tanítasz róla, prédikálsz róla. Mi Isten gondolatai erről a témáról? És tanítani őket. És akkor azt mondja, de hát akkor elmennek az emberek. Hát persze, azok mennek el, akik nem adakoznak. Nincs semmi probléma. Nincs semmi probléma. Te nem, mert amikor ki lesz mérges a gyülekezetben, amikor a paráznaságról prédikálsz? Ha előjön ez a téma. Ki lesz mérges? Hát aki nem csinál, ez nem lesz mérges. Úgyhogy, tudod, na mindegy, tehát olvassuk. A hívők egész közösségének szíve, lelke egy volt. Egyikük sem tartotta saját tulajdonának a maga vagyonát, hanem mindenüket közösnek tekintették az apostolok, nagy erővel tanúskodtak az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt rajtuk. Mindenki megkapott mindent, amire szüksége volt. Akiknek földjei vagy házai voltak, eladták azokat. A pénzt, amit érte kaptak, az apostolokhoz vitték. Ők pedig szétosztották a közösség tagjai között. Mindenkinek annyit adtak belőle, amennyire szüksége volt. Ezt tette József is, aki Lévi törzséből és Ciprus szigetéről származott, és akit az apostolok elneveztek Barnabásnak. Ezen így azt jelenti, hogy bátorító. Ő is eladta a földjét, és a pénzt átadta az apostoloknak. Tehát megnőtt a gyülekezet hirtelen, és pénzproblémák lettek. Pénzproblémák lettek. És tehát egyébként, ha sok ember van, akkor a pénzből több van. Tehát ha sok ember van, és körbeadjuk a kosarat, akkor a pénznek a mennyisége is nagyobb. A kis gyüliknek egyetlen pénzproblémája van, hogy nincs pénze. Ez az egyetlen egy probléma, hogy kevés pénze van. Mert kevesen vannak. De amikor már nagy létszám van, akkor ott is szükség van a változtatásra. És bizonyos változtatásokat meg kell tenni. És ezt látjuk ezekben, hogy hajlandóak voltak. Komoly, drasztikus döntésekre és változtatásokra. Emberek a saját kis életükben, meg gyülekezetileg. Okay, tehát, de egy valamit akarok a pénzzel kapcsolatosan mondani, hogy sose a pénz irányítsa a döntéseteket a gyülekezetben. Sose. Tehát Isten hangja irányítson. Tehát ha Isten akarata valami, akkor ő állni fogja a cekket. Ebben biztos lehetsz. Tehát ha valami Isten akarata, akkor ő állni fogja a cekket. Biztos lehetsz benne. Tehát ha azt mondja, hogy tegyetek meg valamit, akkor ő megadja a rávalót is. És nem kell aggódni rajta, hogy nem lesz meg. És mindegy egyébként, hogy milyen gazdasági helyzetben vagyunk. Ez teljesen mindegy. És egyébként, milyen gazdasági helyzetben dicsőjön meg jobban Isten? Egy rossz gazdasági helyzetben. Sokkal jobban megdicsőjön Isten, mert ott nem tudjuk veregetni a vállunkat. Megvolt rá. Fut a szekér. Mindenki jobban teljesít. Úgyhogy működhetnek a dolgok. Nem, amikor nehéz, és Isten vezet valami olyasmi felé, ami egy hitbeli döntés, ami nehéz, ami kicsit képtelenségnek tűnik. De megtesszük, meg bízunk őben, hogy ő gondoskodni fog erre. És megtesszük, és egyértelmű, hogy ki fogja kapni a dicsőséget. Isten. Ja, úgyhogy, de itt van a 6. fejezet, első 2 verse. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma nagyon megnövekedett, feszültség támadt a gyülekezeten belül a görög kultúrát követő és a héber hagyományokhoz ragaszkodó zsidók között. Az előbbiek panaszkodtak, hogy a közülük való özvegyasszonyokat mellőzik, és nem osztják be ugyanúgy a mindennapi szolgálatokra, mint a hébereket. Ekkor a 12 apostol összehívta az egész gyülekezetet, és azt mondta, nem lenne helyes, ha elhanyagolnánk Isten üzenetét az asztaloknál való felszolgálás kedvéért. Tehát magyarul azt mondják, mindjárt folytatjuk tovább az olvasását, magyarul azt mondják, hogy fontos az a dolog, az asztaloknál való szolgálat, hiszen ezért hozzuk fel a témát. Nem az, hogy jó van, hagyjuk, mi készülünk, meg az asztalnál való szolgálat, az meg nem érdekes, le van ejtve. Nem, fontos. Tehát azt mondják ezzel, hogy fontos. De ki is fejezik, hogy de mi nem tudjuk most már ezt megtenni. Nem tudjuk megtenni. És a délutáni előadásban majd beszélni fogunk arról, a téveszméről, hogy a pásztornak kell mindent csinálnia. Tehát ha azt szeretnéd, hogy 45 évesen egy szegfűt dobjál koporsójára, és egy síró családot láss a koporsó, mert akkor hajrá, nyírjátok ki a pásztorotokat, nyugodtan. Vagy fehér hajjal a Pulc utcába, ott van az idegosztályon. Akkor nyugodtan, nyírjátok ki, és nyomjátok őt. Helyezzétek nyomás alá, manipuláljátok, hogy csináljon ő mindent. De nem ez Isten útja, és látjuk itt ebben a részben. Látjuk, és ha úgy ülsz itt, hogy azt gondolod, hogy a pásztornak kéne mindent csinálnia, akkor az valószínűleg azért van, mert nem csinálsz semmit. Tehát ez általában így szokott lenni, hogy aki nem csinál semmit, az gondolja azt, hogy a pásztornak kéne mindent csinálni. Na, de olvasok tovább, azt mondja, ezért választhatok ki magatok közül 7 férfit, akikről a többieknek jó véleménye van, és akik be vannak töltve szent szellemmel és bölcsességgel. Rájuk fogjuk bízni a felszolgálás munkáját. Mi pedig továbbra is minden időnket arra fordítjuk, hogy imádkozzunk, és hogy Isten üzenetét tanítsuk és hirdessük. Ez a javaslat mindenkinek tetszett. Valószínűleg az egyház történetben ez volt az egyetlen egy alkalom. Ez a javaslat mindenkinek tetszett. Ez ilyen, de jó lenne, ez így lenne, mi? Ekkor kiválasztották Istvánt, aki telve volt hittel és szent szellem, és Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt, és az antiókiai Nikoláoszt, aki felvette a zsidóvallást, és az apostolok elé állították őket. Az apostolok pedig rájuk tették a kezüket, és imádkoztak értük. Figyelj, Isten üzenete egyre több embert ért el. Mert volt üzenet. Mert hajlandóak voltak változtatni, nem ragadtak le az asztalnál, hanem lettek szolgálók, és tudtak az üzenettel foglalkozni, és az imádkozással, az apostolok, és ezért volt üzenet, és az üzenet ezért több embert ért el. Jeruzsálemben megsokszorozódott, tehát ez nem az, hogy adtunk hozzá valamennyit, megsokszorozódott. 5000 volt az utolsó számunk. A megsokszorozódott az azt jelenti, hogy nem ment hozzá még 3000, hanem minimum 2-szer, ha már megsokszorozódásról van szó. Oké, tehát megsokszorozódott Jézus tanítványának száma, még a papok közül is sokan hittek Jézusban, és engedelmeskedtek neki. Úgyhogy tehát hajlandók voltak a változtatásra. Hajlandók voltak. És bevettek önkénteseket, laikusokat a szolgálatba, megbíztak bennük, és szolgáltak. És azt látjuk, hogy több és több ember jött Jézushoz. Tehát a pásztor nem csinált mindent. De erről majd beszélünk többet. Ja. Tehát akkor kerülünk ki. Tehát az dolgok akkor indulnak be igazán, amikor mi kikerülünk a dolgok részleteiből. Amikor nem kell a dolgok részleteivel foglalkoznunk lelki pásztoroknak. Akkor tudnak igazán beindulni a dolgok. És akkor hirtelen megsokszorozódhat az erőforrás a gyülekezetnek. És a hatékonysága is a gyülekezetnek. Ja, úgyhogy ja. Az idők változnak. Ja. Na, mindegy. 8. fejezet. 1. vers, 4. vers. Azt mondja, azután néhány istenfélő férfi eltemette és megsiratta Istvánt, mert mártír halált halt. Saul is helyeselt, hogy Istvánt megölték. Figyelj! Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Ezért Jeruzsálemből a hívők mind elmenekültek Júdea és Samária különböző vidékeire, csak az apostolok maradtak a városban. 4. vers. Így a hívők Jeruzsálemből minden irányba szétszórodtak, és amerre mentek, mindenkinek hirdették az örömüzenetet. Gyülekezet alapítás. Gyülekezet alapítás. Erről van itt szó. Tehát elkezdtek gyülekezeteket alapítani. Már nem bennmaradtak a városban. Nyilván, tehát van az Apcsel 1.8, hogy menjetek és legyetek tanúim, tehát én küldelek titeket, de van az Apcsel 8.1, ha megfordítod, az amikor üldöznek minket, és muszáj máshol lennünk, és aztán hirdetnünk Isten igéjét. Tehát vagy küld, és mi engedelmeskedünk, vagy kiüldöznek minket, és akkor úgy engedelmeskedünk. De a lényeg, hogy menjünk, és alapítsunk gyülekezeteket. És tehát mi most megcsináltuk azt tavaly, hogy városon belül lett 2 gyülekezet. Miért kell több gyülekezetet alapítani egy városba? Nem tudom, tehát egy bizonytalan pásztor kérdezi ezt. Hogy nem látja értelmét, hogy 2, tehát az azonos úgymond felekezetből, vagy azonos családból való, hogy 2 gyülekezet legyen egy városban. Tehát figyeljetek, ha Szeged lakossága úgy döntene, hogy elkezd gyülekezetekbe járni. Én nem tudom, hány templom van, de nem bírná befogadni az embereket. Még lehet, hogy kéne még 500 hozzá a meglévőkhöz. Mi az, hogy nem lehet 2 belőlünk? Nem 2, 3, 4, 5, 10, 20. 160 ezer ember plusz 30 ezer diák Szegeden. Bőven van hely. Ne azt nézzük már, hogy mit csinál a másik gyülekezet, vagy mit csinál a másik pásztor, és akkor nézzeljük, fricskázzuk, hogy csinálja, hogy nem csinálja. Tehát, nem. Nekünk nem a másikkal kell foglalkozni, hanem a saját szolgálatunkkal. Nekünk kell prédikáljuk az igét, prédikáljuk az tekintéllyel, kenettel, szolgálni az emberek felé, és Isten meg végzi az munkáját. És ha lesz még egy gyülekezet, lesz még egy, és ha lesz még egy, akkor lesz még egy. De abba kell hagyjuk a versengést akár. Gyülekezet. Versengését. Abba kell hagyjuk. Ki kell egészítsük egymást. Ez igaz, ha egy családban vagyunk, egy Biblia szól családban, de igaz más gyülekezetekkel. Nem egymás versenytársai vagyunk itt Szegeden. Nem. Ugyanaz az Urunk, ugyanaz a célunk, és tele van ez a város elveszett emberekkel. És van, kell, hogy helyet teremtsünk nekik. Kell, hogy helyet teremtsünk. Úgyhogy változtatni kellett, ezt látjuk itt, hogy változtatni kellett, és hajlandó vagyok-e változtatásra? A második kérdés, hajlandó vagyok-e tenni valamit? Mert ha változást akarok, akkor bizony azzal melózni kell. Ezért sokszor nem vagyunk hajlandóak változtatni, mert tudjuk, hogy az meló. Az meló. Tehát tudom ezt magamról, tehát ahhoz, hogy lefogyjak, ahhoz melóznom kéne. Ki kéne menjek a futópályára futni, más már fitnessgépek is vannak, egyre rosszabb a helyzet, szorul a hurok, akkor gyakorolnom kéne a tányér elnyomás feladatot is az asztalnál. Ki kéne dobálni a nagy tányérokat, kis tányérokkal, valami mini kanállal kéne egyek. Tehát meló. De, Balú, mit szeret? Van valami kapszula, amit hogyha bekapok, és akkor 4 hét alatt lefogyok, vagy valami gyors módszer, amivel tudod, nem kell semmit csinálni, nem semmi kihívás nincsen, csak valami gyors megoldást adjatok már. És ilyenek vagyunk, hogy doktor úr, csináljon már velem valamit. Ja, hát meló kell. Tehát hajlandónak kell legyünk tenni dolgokat ahhoz, hogy a változás megtörténjen. Ez van. Ez a dolgok rendje, ez a dolgok természete. Isten ezt így alkotta meg. Úgyhogy ha változást akarok a gyülekezetemben, akkor többet kell tegyek, mint hogy csak imádkozom. Többet kell tegyek. Tehát túl sok az a keresztény, aki az imádkozást kifogásnak használja arra, hogy ne csináljon semmit. Majd imádkozom érte. Imádkozunk érte. 5 éve. Már 5 éve imádkozunk. Tehát könnyen meg lehet, hogy hajlandóak vagyunk imádkozni, de tenni nem. És elvárjuk, hogy Isten tegye meg az ő részét, igaz? Mert azért imádkozunk, hogy tegye meg az ő részét. De amikor ott van, hogy az én részemet kéne megtenni, vagy a mi részünket gyülekezetként, azt meg nem tesszük meg. Hogy van ez? Nem, az imánk az arról kell szóljon, hogy Uram, itt vagyok, és várom, hogy mit tegyek, és meg fogom tenni. Mondd meg, Uram, hogy mit tegyünk, és megtesszük. Meg fogjuk tenni. Tehát, ha a lecsavarozott asztalokat kell felszakítani, ugye ezek a hagyományok gyülekezetben, Jézus is felkapta, nem voltak lecsavarozott, de az elég nehéz asztalok voltak, tehát nem a kemping asztalok voltak, de felborította őket. Tehát hajlandónak kell legyünk tenni. Hajlandónak kell legyünk tenni. És ezt tették a leprások is, csak hogy menjünk tovább ebben a történetben. Azt mondja, 2 Királyok 7, 5. verstől tovább. Azt mondja, fölkeltek hát, ugye, mert azról volt szó, hogy nem veszíthetünk, tehát menjünk akkor az arámiakhoz. Mert így is meghalunk, úgy is meghalunk, talán lesz valami. Úgyhogy felkeltek, és alkonyatkor elindultak, hogy átmenjenek az arám táborba. Amikor odaértek, meglepve látták, hogy nincs ott senki. És akkor itt jön egy vágás a filmben, és elmondja Isten igéje, hogy Isten a színfalak mögött, a nagyobb képben ő mit csinált, míg ők itt tanakodtak, és döntést hoztak, hogy kockáztatnak. Az örökkévaló ugyanis azt tette, hogy az arámok harci szekerek robogását és vágtató lovasok dobogását hallották, mintha hatalmas sereg közeledne. Szörnyen megrémültek, és kiabálni kezdtek. Jaj, fussunk, mert Izrael királya felbérelte ellenünk a hettiták és az egyiptomiak királyait. Alkonyatkor az egész hadsereg futásnak eredt, hogy az életüket mentsék. Ott hagyták sátraikat, lovaikat, szamaraikat és az egész tábort úgy, ahogy volt. És a 4 leprás erre érkezett meg, hogy Isten lehet, hogy a legviccesebb dolgot tett, amit olvashatsz az Ószövetségben. Tehát oda szólt az ember, na ezt nézzétek. És látja, hogy ez mint a hangyák benyüzsögnek, és fejveszve menekülnek. Isten ezt hozta létre. Ezt tette. Ezek nem tudtak semmiről, csak kockáztattak, és beletottyantak abba, amit Isten tett. De ha nem kockáztattak volna, nem hozták volna meg azt a döntést, hogy változtassunk, akkor nem tottyantak volna bele abba, amit Isten ott tett. Nem látták volna meg Isten munkáját. Nem tapasztalták volna meg Isten munkáját. És az ő csodáját. Úgyhogy, ja. Probléma az, és ebben én is sokszor beleesek, hogy túl sokszor próbálok engedélyt kérni Istentől arra, amire már rég elküldött, hogy tegyem. Imádkozok dolgokért, amiket már rég tennem kéne, mert már mondta, hogy tegyem. És én még csak az engedélykérés projektjén melózom. Uram, segíts, mit csináljak? Vagy tehetem ezt, vagy tehetem ezt? Ahelyett, hogy egyszerűen csak belelépnék abba a helyzetbe. Csak belelépnék, ahol Isten már egyértelműen munkálkodik. Ja, úgyhogy tehát ő rá kell fókuszálnunk, és nem rávenni őt, hogy azt tegye, amit mi szeretnénk, hogy ő tegyen. Hanem belelépni abba, amit ő már csinál. nem nekünk rábírni őt, hogy csináljon valamit, amit mi kigondoltunk. Sokszor ilyenek az imáink. Akár az én imám a gyülekezetről. Ja. Úgyhogy, ha hajlandó vagyok változtatni, és úgy döntök, hogy dolgozni is fogok vele, hajlandó vagyok tenni, akkor két fontos dolog van egyébként, amit tennünk kell. Az egyik, hogy észre kell vegyük a nyilvánvaló dolgokat a gyülekezetbe, oké? Tehát eldöntöttük, változtatunk. Hajlandóak vagyunk tenni. Akkor most kikenyissük a szemünket. Ez nagyon fontos. És most kérdezek valamit. Vezetsz-e olyan szolgálatot, amit, ha nem neked kéne vezetni, nem lennél ott? Vezetsz-e olyan szolgálatot, nem kell válaszolni, magadba válaszolj. Vezetsz olyan szolgálatot, ha nem kell, ha nem te lennél a vezetője, akkor legszívesebben otthon maradnál, mert a hátad közepére nem kell az. Vagy nincs kedved csinálni. De ott vagy, mert hát ott vagyok, mert én vagyok a vezető. Na, ez egy olyan terület, ahol változtatni kell. Tehát, kell pásztorként. Vannak olyan területek, amit erőltetnem kell, hogy legyenek. És rákényszeríteni embereket arra, hogy csinálják, valamilyen oknál fogva, a hagyomány miatt, vagy bármi. Tehát, és akkor azt mondja valaki, de hát való, ne lőjük le ezt a dolgot, mert ez nagyon fontos annak az öt embernek. De ne idegesítsél, mert a másik 30 meg szenved tőle. Érted? Hajlandó vagyok kinyírni 30 embert, hogy ez az öt ember jól érezze magát tőle? Tudod is, tehát nem akarom megbántani őket. Tehát vezetőként, lelkipásztorként az elhívásunk része az is, hogy megbántsunk embereket. Nincs mese. A döntéshozatallal, egy döntéshozatal valakinek kedvez, valakinek nem kedvez. Jézus sem tudott mindenkinek megfelelni. Ezért halt meg a kereszten. De mindent úgy tette, hogy az ő atya mondta neki. És a saját népének ez nem fért bele. És megölték. Ja, úgyhogy, tehát Jézus is bántott embereket. Tehát ha most azt nézem, hogy Máté 23-at elolvasod, hogy a farizeusokat milyen néven nevezte, tehát kígyók, viperák, ördög, mindenféle jelzőkkel, tehát oké, egy mai példa, hogy vegyük észre nyilvánvalót. Amikor az üdvözlő csapatba, nem tudom, ha adtok ilyen hírmondót, vagy valamit adtok az ajtóba, és akkor az üdvözlő így, és akkor a vendég, vagy a köszön, hello, szia, és ő meg, tudod, akkor mi van? Tehát észrevesszük ezt. Tehát annyira szeret üdvözölni. Erre csak annyira gondoltam, hogy figyelj, Jézus, Júdás is szerette fölmarkolni a lóvét, tehát. De nem ő volt a legalkalmasabb ember rá, mint később kiderült. Tehát, hogy... És aztán a másik, amikor a gyülekezeti dinoszauruszaink szuszognak, mert valami új leült a helyükre. És látod, hogy zavarba van, mert... És nem tudja, hogy hová üljön, mert mindig ott szokott ülni. Vagy a két dinoszaurusz nem tudja egymás mellé ülni. Mert valami újak jöttek, és... Nem tudták, hát nem volt rajta a név. Tehát, hogy észrevesszük ezeket a nyilvánvaló dolgokat, amiken változtatni kell, mert visszahúznak és benne tartanak a régibe. Tehát nyitva kell legyünk. Nyitva kell legyen a szemünk. Tehát még egy példa, amikor olyasval énekel, aki nem tud énekelni. Tehát ez fantasztikus tud lenni. Tehát... Biztos hallottunk már ilyet. És akkor tudod, úgy kezdi a dalt, hogy hát Isten helyezte a szívemre ezt a dalt, és elkezd, és a dal felénél végig elérte azt a célt, hogy elkezdesz kommunikálni Istennel. És azt mondja, Uram, tényleg te helyezted ezt a dalt a szívemre? Most ölj meg, engem vagy őt, de valami történjen. De hát olyan drága szíve van. Az lehet, de hangja nincs. És mi nem a szívét hallgatjuk, hanem a hangját. Tehát, hogy észrevesszük el nyilvánvaló dolgokat. Mert észre kell vegyük, és ott változtatnunk kell. Változtatnunk kell. És én elvárom a csapattól, hogy zárt ajtók mögött nyugodtan szóljanak, ha valami van. Akár velem kapcsolatban, ha valami nem olyan volt, vagy olyan volt. Vagy... Tehát nincs, arra nincs szükség, hogy legyen egy bólogató csapat, aki tök mindegy, mit csinálsz, ha balettruhába jelensz meg, és nem prédikálsz, az is rendben van. Meg ha seprűvel vered ki a gyülekezetet az ajtón, az is rendben van. Tehát meg kell adjuk a lehetőséget. Meg kell adjuk, mert Jézus sokkal fontosabb az életemben, nekem vezetőként, mint az, hogy én ragaszkodjak az én kis sérthetetlen elképzeléseimhez. Mert hogy Máté 10:18, Jézus építi az ő gyülekezetét. Úgyhogy félreket tegyem a büszkeségemet vezetőként, és a csapatnak is olyannak kell lenni, akik észreveszik a nyilvánvalót. Mert ez így tud működni együtt. Az ő szemük tovább lát, vagy többet lát, mint az enyém, és ez egyfajta kultúra, aminek ki kell alakulnia, ahhoz, hogy tudjunk változtatni és tenni is. Aztán van a másik, ami kell ahhoz, ha már eldöntünk, hogy változtatunk, és teszünk is. Egy jó tanács, ez is, hogy tojd le a barmot. Tojd le a barmot. Vannak gyülekezeten kívül barmok, meg a gyülekezetben is. Elmagyarázom. Baromnak hívom azt, aki név nélkül üzenget az interneten. Blogomon vannak ilyenek. Névtelen. És akkor okoskodik. Vagy a Facebookon. Egy időben sokat adtam rá, aztán el kellett felejtsem, mert tehát le kell toljam őt. Tehát nem. Az, hogy mondjuk kritizálja valaki azt, amit csinálok, vagy ahogy csinálok. Vagy ahogy gondolkodom. Egy lelkipásztor mesélte nekem, Afrikában voltak, egy faluban, és beszéltek a faluban a kis gyülekezetéhez az ember. És csak mondta a látást. És egyszer csak egy barom, ami ott egy szamár volt, elkezdett bégetni, mint az őrült. Őrült hangosan. De ez a pásztor csak mondta a látást. Figyelmen kívül hagyta. Letojta. Nem érdekelte, hogy ott van ez a barom, aki éppen félbe akar szakítani, nem gyorsan egy gyülekezeti tanácsot hívok össze, hogy mit csináljunk azzal a barommal, vagy most gondolkodjak, hogy vajon mit mondott a barom, vagy mi az, ami én nem csinálok jól, hogy Isten ezt a barmot ide küldte, vagy nem tudom, tehát nem, ő csak mondta, és ment előre, és csinálta azt, ami az ő dolga, figyelmen kívül hagyta. És sokszor ez a probléma, hogy túlságosan odafigyelünk barmokra. Túlságosan. És megfeledkezünk arról, hogy a látást kommunikáljuk, és menjünk előre abban a látásban, amit Isten adott. És hogyha nem kommunikáljuk a látást, akkor el fogjuk téveszteni a célt gyülekezetként, hogy miért vagyunk. És hogy mi az elhívásunk abban a városban, ahol vagyunk. És sokszor, tehát mondjuk a kívülálló barom az olyan, aki még nem is volt a gyülekezetünkben, de kritizál. Vagy 3 éve nincs már a gyülekezetünkben, és kritizál. Vagy 5 éve nincs már a gyülekezetünkben, de még mindig kritizál. Túl sok ideje van. Ja, és mi van a gyülekezetben lévő baromban? Az egyik az, aki azt mondja, mélyebb üzenetet akarok. És nem tudok itt semmit venni, mert minden ilyen lájtos. Mélyebb üzenetet akarok. Mélyebb üzenetet. Erre én azt mondom, hogy annyira vagy mély, amennyire szolgálsz mások felé. Vagy a másik. Mennyire vagy mély? Jó, nézzük meg a tizedadásnak a témáját nálad. Hogy mennyire vagy engedelmes. A legérzékenyebb területen. Aztán, ha ezek rendben vannak, akkor beszélhetünk mélységről. Mert sokszor a mélység ez azt jelenti embereknél, hogy prédikálj nekem egy annyira összezavaró, össze-vissza cikázó, félórás, egyórás üzenetet, hogy a 99%-át nem értem, de így legalább nem kell csinálnom semmit. Mert ha van egy egyértelmű, egyszerű mondani való üzenet, hát ott túl egyértelmű, hogy Isten esetleg mit mond, és mire hív ki, és miben kéne engedelmeskednem neki, vagy miben kéne változtatnom az életemet. De nem jó, zavarj össze jól, az a mély. Amikor úgy nem értem. 99, úszunk. Többet akarok az imádatból. Ugye, több imádat legyen, több dal legyen. Figyelj, van hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Imádhatsz annyit, amennyit akarsz. Nem Isten házába kell koncentrálódni az imádatnak, hanem hétfőtől vasárnapig lehetsz. És amúgy meg, ha Jézussal telve jövök, akkor lehet, hogy fél dal van. De az is elég. Tehát mindegy, hogy mennyit éneklünk. Ja, úgyhogy figyelmen kell kívül hagyni. Tehát figyelmen kívül kell hagyni azokat a hangokat, bármokat, akik próbálnak lezökkenteni arról, hogy van egy látásunk, Jézus építi a gyülekezetünket, van egy látásunk, változtatnunk kell, nyitva a szemünk a nyilvánvalóra, és persze, hogy jönnek a hangok. Hát fáj nekik, hogy változniuk kell. A leghangosabbak, meg a legrikácsolóbbak azok, akik már 1000 éve a gyülekezetben vannak. Mert nekik kell a legjobban változni. Az új emberek azok, nekik minden új. Nem kell, ők felveszik az új dolgokat. Nem, 5-10 év múlva nekik is változni kell, változtatni. De ha van egy változásra hajlamos gyülekezeti kultúránk, akkor nem lesz nehéz már az újaknak sem változtatni, mert ebben nőttek fel. Harmadik kérdésünk az utcsó. Tényleg komolyan vesszük-e, hogy elérjük a világot? Tényleg komolyan veszük, hogy elérjük a világot. Tehát az első volt, hogy hajlandó vagyok-e a változásra. Második, hajlandó vagyok-e tenni valamit. És a harmadik, hogy tényleg komolyan veszük, hogy elérjük a világot. És talán ez a legérzékenyebb téma. De beszélünk róla valamennyit most. De szerintem kicsit visszaestünk abban, hogy elérjük a körülöttünk lévő világot. Akik miatt igazából itt maradtunk a Földön, és nem vitt magához az Úr a megtérésünk pillanatában. Értük, maradtunk itt. És nem veszük komolyan. És azt gondolom, hogy az a kifejezés, ahogy sokszor gyülekezetek hívják, hogy missziós gyülekezet vagyunk, az egy elcsépelt kifejezés. Tehát nem, igazából minden gyülekezet missziósnak kéne lennie. Tehát arra nem kéne büszkék legyünk, hogy mi missziósak vagyunk, mert alapból annak kéne legyünk. Tehát ez nem valami, ami milyen előrehaladottak vagyunk. Mekkora pluszt csinálunk mi itt. Nem, alapból missziós gyülekezetnek kell legyünk, egy küldetéssel bíró gyülekezetnek. mert Jézus küldött bennünket. És itt van Kettő Királyokban, tovább nézik a sztorit a leprásokkal, azt mondja a 8. versben, amikor a leprások elérték a tábort, bementek egy sátorba, és előbb ettek, ittak. Dínom, dánom. Azután zsákmányt szereztek, ezüstöt, aranyat, ruhákat, és ezeket elrejtették. Majd egy másik sátort fosztottak ki, és azt a zsákmányt is elrejtették. Milyen könnyen megtörténhet gyülekezetként. Tehát elkezdünk változtatni, kockáztatni, Isten mozdul, felfedezünk valamit, és megtartjuk magunknak. Fantasztikus, amit az Úr mutatott nekünk. Csodálatos. De megtartjuk magunknak. Nem merjük kinyitni, nem merjük átadni, nem merjük megnyitni. És aztán 9. versben azt mondja, végül megálltak, és ezt mondták egymásnak. Nézzétek! Figyeld a szavakat! Ez a nap a nagy örömhír napja. Az evangélium napja. Mi meg nem szólunk róla senkinek. Nem jól van ez így. Ha reggelig itt maradunk, még büntetés ér bennünket. Menjünk hamar, vigyük meg a jó hírt a királynak. Vissza is mentek a városhoz, és bekiáltottak a kapuőröknek. Elmentünk az alámok táborába, de nincs ott egy lélek sem. Egy hangot sem lehet hallani, csak a megkötött lovak és szamarak maradtak ott meg a sátrak. Úgyhogy az őrök jelentették a hírt a királyi palotában. Oké, tehát elment az örömhír és az áldás, amit kaptak, eljutott a királyhoz. Eljutott a királyhoz. Mert 4 leprás úgy döntött, hogy hajlandó változtatni és kockáztatni. Tehát széthulóban volt az életük, és azt mondták, nem, hajlandóak vagyunk kockáztatni. Megyünk. Nem veszítettünk. Hajlandóak vagyunk változtatni. Mi hajlandóak vagyunk előre menni. Hajlandóak vagyunk megragadni azt, amit Isten tett. Hihetetlen. És mi lett az eredménye? Isten miattuk megszabadított egy egész várost. Megszabadított egy egész várost. Úgyhogy Isten nem arra hívott bennünket, hogy károsztassuk a városunkat. Nem gondolom, hogy tennétek. Nem azért mondom. De a Biblia is azt mondja, nem azért jött, hogy károsztasson, hanem hogy felszabadítson, hogy szeressen. És tehát, hogy elérjük őket. Emberek halnak meg, és mennek a pokolba abban a városban, ahol élünk. Azon a környéken, ahol vagyunk, és ahol van a gyülekezetünk. Fel kell ébredjünk. Fel kell ébredjünk. És meg kell találjuk a módját mindannyian, hogy hogyan tudjuk valóban elérni az embereket. Nem az, hogy le tudjuk, hogy csináljuk az elérést, hanem az, amit csinálunk, az valóban eléri azokat az embereket. Az, amit csinálunk, az valóban kifejezi azt, hogy Isten törődik. Változtatás, kockáztatás, meló. Tehát nem az, hogy ragaszkodunk a szokásainkhoz, hát mindig is ezt így csináltuk, és mindezt azért, mert meg akarunk felelni, a tradícióinknak, vagy a tradícióinkat képviselő embereknek. Nem. Tehát mi az, ahogy Isten minket ebben a városban, ezekkel az emberekkel, azok felé, az emberek felé, hogyan akar bennünket használni az ő életükbe, hogy leleplezzük az ő szeretetét számukra. Oké, mert ha ez mindig csak rólunk szól, hogy mi hogy csináltuk és ragaszkodunk, akkor sosem fog Jézusról szólni. Pedig ő építi az ő gyülekezetét. Ó, Balukám, úgy látom, hogy téged nagyon érdekelnek a számok. Hogy itt a gyülekezet növekedjen meg, sok ember legyen a gyülekezetben. Elérni sokakat. Ja, igen, nagyon érdekel. Hát tudod, ebben abszolút bűnös vagyok. Elismerem. Én tényleg sok embert el szeretnék érni. Sokakat. És... én azt gondolom, hogy akiket nem érdekelnek a számok, azok valószínűleg olyan gyülekezetben vannak, akik, ahol nem mennek az emberek, vagy éppen mennek el tőlük. Én nekem fontosak a számok, mert én is egy voltam abból. Meg te is egy voltál abból. Mert minden szám mögött van egy név. Minden név mögött van egy történet. És minden történettel Istennek van egy terve. Ez legyen egy, legyen három, legyen tíz, legyen száz, legyen ezer, legyen százezer. És mi egyek vagyunk abból a számból. Hát, hogy ne érdekelne? Emlékszem, hogy milyen volt, amikor felém közeledtek keresztények. És volt, amikor kiebrudaltam őket, és volt, amikor Isten már annyira elvégezte az ő munkát a szívemben, hogy örömmel fogadtam. Egy voltam a sok szám közül. De Istennek terve volt velem. És Istennek terve van velünk. És tudod, ezek az emberek emberszámba vettek. Beszélgettek velem. De egy voltam azok közül a szám közül. De egy biztos, hogy Jézus megmentett engem. És megmentett téged is. Úgyhogy pont ezért én több és több embert szeretnék elérni. Jézus Krisztussal. Azt akarom, hogy találkozzanak az emberek ő vele. És itt a kérdés. Ki az, aki erre mérges lehet? Isten vagy Sátán? Ja, úgyhogy, de csak, hogy lássátok a Biblia részt, csak gyorsan elhadarok nektek ige verseket, jó? Apostolok cselekedeteiből. Lássuk meg a számneveket benne, számokat, hogy honnan vettem én a számokat. Apcsák 2:41. Akik elfogadták Péter beszédét, még azon a napon bemerítkeztek, így körülbelül 3000-en csatlakoztak hozzájuk. Apcsák 2:47. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Úgyhogy az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk. 4:4. Azok közül, akik hallgatták az apostolokat, sokan hittek, úgyhogy a Jézusban hívő férfiak száma körülbelül 5000-re nőtt. 5:14. Egyre többen hittek az Úrban, és csatlakoztak hozzájuk, férfiak és nők egyaránt. 6:1. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma nagyon megnövekedett, 6:7. Isten üzenete egyre több embert ért el. Jeruzsálemben megsokszorozódott Jézus tanítványának a száma, még a papok közül is sokan hittek Jézusban, és engedelmeskedtek neki. 9:31. Ebben az időben, Júdában, Galileában és Samáriában Jézus tanítványának egész közössége mindenhol nyugalmat élvezett, épült és gyarapodott. A hívők egész életükkel tisztelték az Urat, a Szent Szellem pedig bátorította és segítette őket, ezért egyre többen csatlakoztak hozzájuk. 11:21. Az Úr hatalma volt velük, így nagyon sokan a görögök közül is megváltoztatták a gondolkodásukat, hogy megtértek. Istenhez fordultak, és hittek az Úrban. 14:1. Pál és Barnabás Ikóniumban is elment a helyi zsidók közösség zsinagógájába. Olyan erővel hirdették Isten üzenetét, hogy mind a zsidók, mind a görögök közül sokan hívővé lettek. 14:21. Derbében is hirdették az örömüzenetet, és ott is sokan Jézus tanítványai lettek. Azután Pál és Barnabás visszatért Lisztrába, majd Ikóniumban, pedig a pisidiai Antiókiába. 16:5. Így a helyi gyülekezetek erősödtek a hitben, és napról napra egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Tehát, ha nem fontosak a számok, akkor miért van tele ez a nyamvat apostolok cselekedetei számokkal? Ha nem fontosak. Igenis fontos. Sőt, a Biblia 4. könyvét úgy hívják, hogy számok könyve. Csak azért, hogy Istennek fontosak a számok. És amúgy meg, ha bankszámlánkról van szó, akkor fontosak a számok. És amúgy meg hőbörögnek lehet néhányan, hogy miért kell annyira számolni az embereket. Miért Isten tisztelet után a felajánlást nem számoljuk meg? Azzal minden rendben van. Tehát akkor a pénz fontosabb, mint az emberek? Tehát nem. Tehát számok. Embereket elérni. Tehát azoknál nem fontosak a számok, ahol nem akarnak változni. ahol nem akarnak változni, és nem akarnak semmit se tenni a változásért. Nem hajlandók kockáztatni, nem hajlandók megragadni azt a tényt, hogy Isten azért hagyott itt bennünket, hogy elérjünk embereket. Elérjünk embereket, és találkozzanak emberek Jézussal. És most elmondom nektek, hogy miért padlógáz, jó? Annak idején nem ismertem még Jézust, de egy haveromnak volt egy sirokkó, Volkswagen sirokkó autója, néhányan még ismeritek. Ma már nagyon ritka, mert nem annyira régi, de egy régi Volkswagen, sportautó. És nem a nagy kaliberű sportatok közé tartozott, de ahhoz képest, hogy ott Warbit vezettem, meg hármasba csikorgattam a Warbi kerekét, ki tudtam pörgetni úgy, és akkor egyszer kipróbáltuk a haverra, én vezettem. És hát beletapostam. És marta a betont. Marta a betont, és kiment a feneke. És tehát elképesztő volt érezni azt, hogy ott ülök a Warburgban, nem tudom hány kilowattos, vagy hány lóerős, hát néhányan tudjátok, de aztán ott van ez a sirokka, aki meg körülbelül négyszer annyi van benne erő. És ezen gondolkodtam, hogy a gyülekezet sokszor, tehát úgy csinálják sajnos a gyülekezetet, mint hogyha ott van egy 500 lóerős autó, és ötösbe megyünk 40-nel. Hogy ott van benne az erő, de ötösbe vagyunk, 40-nel megyünk, és nem megy, szinte fullad le. Pedig benne van a lehetőség, és benne van a képesség. És a bátorításom számotokra az, így a nap elején, hogy nyomjunk padlógázt. Tapossunk bele. Tapossunk bele, mert sokkal több van a gyülekezetben, mint amit mi kihasználunk. Emberek, ott vannak az ajándékaikkal, ott vannak az elhívásaikkal, a kis látásukkal, szívükre helyezett szolgálatokkal, vezetők, szolgálók, hihetetlen erőforrás van a gyülekezetben. És használjuk ki. És amit én kaptam, ott menjek padlógázzal. Ha vezető vagyok, akkor meg segítsek padlógázzal menni embereket. Ha pásztor vagyok, akkor meg segítsek abban, hogy emberek felfedezzék, és menjenek padlógázzal. Úgyhogy hajrá. Hajrá. Tehát nyomjuk meg. Nyomjuk meg. És aztán ámuljunk azon, amit Isten képes tenni. Rajtunk keresztül. Ámen. Imádkozzunk, jó? Imádkozzunk. Urunk, ez a te gyülekezeted, és mi a tieid vagyunk, a te néped, a te gyülekezeted. A te munkádat tesszük, és nem a saját erőnkből, hanem a te erődből, a te vezetéseddel. Úgyhogy imádkozom most, Uram, pásztorokért, a szolgálatvezetőkért, a csapattagokért, mindazokért, akik itt vannak, hogy te tudod azt, hogy milyen változásokra van szükség a gyülekezetekben, amiket meg kell lépniük, és meg kell lépnünk. Imádkozom, Uram, azért, hogy adj bátorságot ehhez, hogy meghozzuk azokat a döntéseket, meghozzuk ezeket a változtatásokat. Istenem, tudom azt, hogy sok munka van előttünk, sok a tennivalónk. És azért imádkozom, hogy tegyük meg azt, amit tennünk kell. Más ne. Csak azt, amit tennünk kell. Úgyhogy ha olyan pásztor vagy itt, aki esetleg kimerültél, vagy el vagy bátortalanodva, akkor imádkozom érted, hogy az Úr adjon neked bátorságot, és vezessen téged, és erőt adjon neked a szolgálatodban. Istenünk, szükségünk van. Szükségünk van rád, jobban, mint bármikor. Szükségünk van arra, hogy adj bátorságot nekünk, hogy elérjük a világot. Vezess bennünket olyan helyekre, olyan lehetőségekhez, ahová te akarsz. Mert tudjuk azt, hogy telve van ez a város, és telve vannak a városaink elveszett emberekkel, olyanokkal, akik ha meghalnak ma, holnap után mennek a pokolba. És tudjuk azt, Urunk, hogy te nem tanácsoltad a küldetést, hanem megbíztál és küldtél minket, kerekperec, hogy elérjük őket. Köszönjük, Urunk. Imádkozom azért, hogy adj ezekért az emberekért álmatlan éjszakákat nekünk, és segíts abban, hogy tényleg beletapossunk a gázba. Amen.